akkor kedves vendégeink, kellemes estét kívánok mindenkinek a Fórum Kisebbségkutató Intézet Fórum Klubjának nevében. Beindul az idei szezonunk, hiszen ez a második klubeste, amely klubestének a témája a Nemzeti Emlékezet Intézete. Félek, hogy elfelejtem, úgyhogy már most fel szeretném hívni a figyelmüket, hogy két hét múlva ismét lesz klubrendezvény, két hetente rendszeresen fog ez a klub működni, aki ezt nem követte volna eddig, és két hét múlva a klubnak a vendége Albert Sándor lesz, az épp tegnap előtt megnyílt komáromi Magyar Egyetem, jelenleg még csak megbízott rektora, nem tudom, mikor lesz a rektorválasztás, de lehet, hogy addigra már megválasztott rektora fog ide eljönni, és a Magyar Egyetemmel kapcsolatos témában fog előadni és beszélgetni a vendégekkel. Tehát visszatérnék én a mai klub témájához, ez a Nemzeti Emlékezet Intézete. Nagy örömmel és üdvözlöm itt körünkben a Nemzeti Emlékezet Intézetének munkatársát, Sztresnyák Gábort, aki az intézeten belül a levéltár egyik ügyosztályának, mégpedig az állambiztonsági szervekkel foglalkozó ügyosztályának az osztályvezetője. Sajnos nincs itt körünkben Bukovszky László, az intézet levéltárának igazgatója. Nem tudott eljönni, de remélem, hogy Gábor megoldja ezt a problémát, és ő mindent elmond, ami bennünket érdekel ebben a témában. Én csak pár mondattal szeretném felvezetni ezt a témát. Mi mindannyian tudjuk, gyakorlatilag a szocialista utódállamok, az utódállamok közül, a posztszocialista államok közül szinte Szlovákia az utolsó, ahol ilyen intézet alakult. Annak ellenére, hogy a Szlovákia története nagyon is szükségessé tette egy ilyen intézetnek a megalakulását, hiszen 1939-től szinte mai napig, 1989-ig, ameddig az intézetnek a tevékenysége irányul, mindig valamiféle diktatúrában élt Szlovákia. Először ez a Tiszóféle fasiszta diktatúra volt 39 és 45 között, majd pedig egy rövidke, korlátozott demokrácia után, amely talán káris demokráciának nevezni, hiszen nekünk magyaroknak nem voltak jogaink, 48-tól a kommunista diktatúra időszaka következett 89-ig. 89 után azonnal felmerült annak az igénye, hogy ezeknek a diktatúráknak, elsősorban a kommunista diktatúráknak az ügyeit, a bűneit ki kell vizsgálni. Két évbe tellett, még meg is született az úgynevezett lusztrációs törvény, amelyet az akkori szövetségi gyűlés fogadott el, és a lusztrációs törvénnyel egy időben a belügyminisztériumon belül létrehoztak egy olyan ügyosztályt, amely tulajdonképpen az állambiztonsági szerveknek a tevékenységeivel foglalkozott, és annak a tevékenységét kellett volna, hogy dokumentálja. Ez a törvény, ez az lusztrációs törvény akkor is nagyon sok vitát kiváltott, hiszen voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy ezzel elszabadul a pokol, és valamiféle ilyen üldözése kezdődik mindenkinek, akinek valami köze volt a kommunizmushoz. Azonban ez a törvény nem sokáig működhetett Szlovákiában, hiszen tudjuk, hogy 93-ban ketté vált az ország, Csehszlovákia, és gyakorlatilag 92-től, amióta Mecsiar volt hatalmon, ez a törvény működéséről egyre több akadályt gördítettek, és 96-ban gyakorlatilag hatálytalanították is a törvényt. Tehát 96-tól mostanáig 2002-ig, hiszen 2002-ben fogadták el azt a törvényt, ami alapján létrejött ez az intézet. 96-tól 2002-ig nem volt semmiféle törvényi háttere a kommunizmus bűneinek a kivizsgálásának és egy ilyen intézet létrejöttének. Miközben tudni kell, hogy a Mecsiar országlása idején a SIS, vagyis a titkos szolgálat, nem is tudom, hogyan kell lesz, információs hivatal, kezébe kerültek ezek az iratok, Tehát amikor a belügy, amikor a szövetségi alap megszűnt, akkor kettéosztották a belügyi levéltárakat is. A szlovák anyag jelentős részét, nem az egészet adhozták Szlovákiába, de nem egy külön hivatalra bíztak, hanem tulajdonképpen a szlovák információs szolgálat, titkos szolgálat kezébe került, a SZISZ kezébe került, és mint tudjuk, hát a SZISZ-be olyan emberek is bekerültek, akik annak idején nagyon komolyan benne voltak magában az állambiztonsági szervekben, az STB-ben. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között akadályozták ezeknek az iratoknak a nyilvánosságra hozatalát. És ezért volt nagyon fontos az, hogy amikor még ez a mai kormánykoalíció ellenzékben volt, 98 előtt, akkor állandóan ígéretet tettek arra, hogy ha egyszer kormányra kerülnek, akkor megoldják ezt a kérdést. Az első választási ciklusban nem sikerült gyakorlatilag megoldani, hanem a második választási ciklusig kellett várni, és végül 2002-ben sikerült ezt a törvényt elfogadni, amely jogalapot teremtett arra, hogy ez a Nemzeti Emlékezet Intézete létrejöjjön. Egyébként el kell mondani, hogy ilyen intézet már működik Magyarországon, működik Lengyelországban, jól tudom, ott pontosan ugyanígy hívják Nemzeti Emlékezet Intézete, és Csehországban is működik, ahol még érdekes módon pontosan annak a Lángosnak, Jan Lángosnak a szövetségi belügyminisztersége idején alapították meg 92-ben, aki most ennek a szlovákiai intézetnek az igazgatója. Igazgatónak kell mondani?
Felügyelőtanácsnak
az elnöke. Úgyhogy én bevezetőképp ennyit szerettem volna elmondani, azt hiszem mindannyian érezzük ennek a témának a fontosságát, és akkor most megkérném a vendégünket, Szerzsenyák Gábort, hogy egy kicsit ismertesse nekünk azt, hogy hogyan is épül fel ez az intézet, és mi ennek az intézetnek a legfontosabb célja, milyen feladatai vannak ennek az intézetnek.
Köszönöm szépen a szót. Hát, mint már elmondottad, 2002-ben ez az 553-os számú törvény volt, augusztusban lett elfogadva. Már a meghívón a tisztelt hallgatóság elolvashatta a fő feladatait ennek az intézetnek, tehát az 1939-1989 közötti állambiztonsági szervek tevékenységének dokumentálása, illetve tevékenységéből létrejött iratoknak a begyűjtése, szakszerű kezelése, ezt mármint ilyen levéltáros szempontból mondom, és természetesen ehhez való hozzáférhetőségnek a biztosítása, ami a legfontosabb feladatok közé tartozik. A hozzáférhetőségnek a biztosítása, ez egy kardinális jelentőségű dolog, ugyanis tényleg 2002-ig ilyen lehetősége egy szlovákiai állampolgárnak nem volt, tehát hogy megbizonyosodjon arról, kivéve az internetes oldala, Cibulkának az internetes oldalát talán, hogy található-e róla valamilyen bejegyzés, illetve a volt kommunista titkosszolgálat, az STB vezetett róla valamilyen feljegyzést, vagy bármilyen hasonló dolgot. Most, amióta a törvény természetesen el lett fogadva, viszont hozzá kell tenni, hogy bár a kérvények áradata rögtön megindult röviddel ezután, viszont ténylegesen az intézet ezt a feladatkörét mint egy cirka gyenge egy éve tudta elkezdeni teljesíteni, ugyanis egy éve szeptemberben lett bebiztosítva, mint az a azok a körülmények akkor kezdtek lenni bebiztosítva, amik magával hozták azt, hogy az intézet dolgozni tudott egyáltalán. Tehát akkor került olyan helyre, Pozsonban bérelt irodákat, illetve bérelt raktárakat kaptunk, akkor lépett be több munkatárs, jó magam is akkor léptem be oda dolgozni, és mindjárt az első napot azzal kezdtük, hogy anyagot vettünk át a szlovák információs szolgálattól. És csak ezután kerülhetett egyáltalán sor arra, hogy megtudjuk, hogy mi is van ott, mivel is rendelkezünk, és ezután indulhatott be maguknak a kérvényeknek az intézése is, de hát ez már több mint egy év késedelemmel járt, és addigra már 3,5 ezer kérvény bent volt. Tehát eleve azt a törvény adta adta 90 napos határidőt, amit a törvény megszab az a kérvények intézésére, vagy meghagy, azt már nem tudtuk tartani. Másik dolog az, hogy reális okok véget nem lehetett ezt tartani. Azóta viszont ezt a lemaradást nagy mértékben sikerült behozni. Kollégáktól tudom egyébként az internetes oldalunkon is elolvashatják, majd az internetes címét szívesen közreadom, hogy mostanáig mindegy 5400 kérvény kapott az intézet. Tehát ez is azt mutatja, hogy az érdeklődés az nagy. Nagy. Maga az intézet felépítéséről, akkor hogyha lehetne valamit mondani, az intézetnek a fő szervei közé tartozik, tehát mint már itt említettük, a felügyelő tanács, amelynek tagjait egyrészt a kormány, másrészt a parlament delegálja. Majd itt van az ellenőrző bizottság. A felügyelő tanács hagyja jóvá, illetve nevezi ki az igazgató tanács tagjait, ami reálisan úgy működik, hogy az egyes szaktevékenységet végző részlegek igazgatói a tagjai az igazgató tanácsnak, és nekik a mandátumuk, amennyiben tehát alkalmazottak is, 6 évre szól. A felügyelő tanács esetében ez azt hiszem, hogy 3 évet. 3 évet jelent. A levéltári részlegen kívül, amire majd később visszatérünk, van egy részleg, amelyik tulajdonképpen a maguknak a kérvényeknek az intézését végzi, tehát jelenleg szigorúan adminisztratív tevékenységet folytat. Ők állnak legtöbbet kapcsolatban az állampolgárokkal, hozzájuk mennek az állampolgároktól a kérvények. A kérvények intézési módjáról később majd szólni. További részleg az a digitalizációs, illetve adatfeldolgozó részleg, amely eléggé kinőtte magát már, technikailag ennek a felszerelése szintén eltartott. Még most tulajdonképpen ezért fél évében is vásároltak olyan számítógépeket, illetve szkennelési technikákat, amik nagyon fontosak voltak, hogy ők működni tudjanak. Ugyanis fő célunk közé tartozik az, hogy hosszú távon tulajdonképpen a fizikai levéltár mellett létre lesz hozva egy digitális archívum is, amely viszont természetesen nem jelen fázisban még ennek a kiépítése úgy néz ki, hogy azokat az anyagokat szkennelik, amikre kérvények jönnek, illetve felkérések jönnek. Tehát, hogy amennyiben hozzáférhetővé lesznek téve az adott iratok, az adott kérvényekre, akkor ezek először be vannak szkennelve, és maguk az állampolgárok, már amennyiben pozitív elbírálásban részesülnek, tehát ezt nem úgy gondolom, hogy szabad vagy nem szabad, de egyáltalán van-e anyag, amiben a nevük felbukkanik, illetve amelyben velük összevonatkoztatható adatok vannak, vagy belefoglaltatnak, akkor az illetők meg vannak hívva egy beszélgetésre, ennek keretén belül belepillanthatnak az adott aktába, de annak csak a digitális változatába, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ezek az adatok rengeteg személyi adatot tartalmaznak, és itt lép be a képbe egy másik törvény, a személyi adatokról védelméről szól a törvény, amit nagyon is be kell tartanunk, és amelynek némely részeit a mi törvényünk specifikál, illetve kicsit más felfogásban hoz, de ezekre a dolgokra nagyon oda kell figyelni.
Ez azt jelenti, hogyha én bemegyek, és tudom, hogy rólam készült egy jelentés, én megkapom azt az iratot, megnézhetem, de minden név, ami benne van, ott van ceruzával húzva, és nem olvashatom el, tehát, hogy ki készítette rólam a jelentést, és...
Na most ezt
kell beszélni, csak kíváncsi.
Nem jelenti ezt, ez azt jelenti, hogy bizonyos személyi adatoknak bizonyos köre nem lesz olvasható, tehát anonimizálható lesz. Ha erről kezdünk el beszélni körülbelül, a törvény valójában specifikálja, kategorizálja az egyes eseteket. Tehát amennyiben az adott kérvényező szenvedő alanyként lép fel ezekbe az iratokba, tehát vagy meg volt figyelve, vagy meghurcolva, stb. Akkor ő több személyi adathoz juthat hozzá, mint mondjuk egy bármilyen más érdeklődő, akinek ilyen vonzata nincs az adott iratokban, tehát akinek a neve nem bukkanik föl benne. Amennyiben szenvedő alanyról van szó, akkor a mi törvényünk nagyon is liberálisnak mondható. Ugyanis azon felül, hogy a saját adataival, illetve róla alkotott képpel teljes mértékben megismerkedhet, ezen felül, amennyiben ez lehetséges, tehát az adott fedőneveket, amik ott az iratban előfordulnak, fel lehet fedni, illetve rájövünk, hogy milyen nyomozótiszt áll a név mögött, abban az esetben annak a tisztnek a személyes aktájával is megismerkedhet, tehát amennyiben természetesen az akta rendelkezésre áll. Tehát ez egy olyan pont, amit például a magyarországi kollégák irigyelnek, ugyanis náluk ilyen lehetőség nincs. Tehát ebben rejlik, ez az egyik dolog, ami ennek a törvénynek a pozitívumát is jelenti. Tulajdonképpen, hogy ki férhet hozzá ezekhez az adatokhoz, minden 18. életévét betöltő személy kérvényt nyújthat be. Mondtam már, hogy tulajdonképpen kategorizálva vannak ezek a személyek. Létezik az úgynevezett harmadik személyre vonatkozó személyes adatoknak a kategóriája, tehát ez abban az esetben, hogyha a kérvényező egy nem a saját, és nem is maga az STB-s tisztnek az adataival kíván megismerkedni, hanem egy harmadik személy szintén bele van foglalva, vagy felbukkanik. Nos, akkor itt már olyan megszorítások lépnek életbe, például a nevét, vezetéknevét, keresztnevét megtudhatja, de a születési adatait, vagy alakhelyére vonatkozó adatokat már nem. Tehát harmadik személy ilyen esetben lehet mondjuk az adott tisztnek a családtagja, aki abban a személy dossziéba fellép. Tehát ez csak így példaképpen.
Jó, tehát az intézet egyik feladata ezeknek az iratoknak az összegyűjtése. Most a 39 és 45 közötti anyagokat honnan gyűjtitek be? Mert erről eddig nagyon keveset lehetett, hanem mindig csak a kommunizmus időszakáról beszélünk. És ha a kommunizmus időszakáról beszélünk, akkor viszont mennyi anyag került ma a SZISZ-től hozzátok? Tehát mondjuk, ha százalékban ezt ki lehetne fejezni, hogy a felelhető anyagnak hány százaléka került ma az intézetnek a tulajdonába, de gondolom nem csak onnan kerülnek elő az iratok, mert ha jól tudom, annak idején ezeket az iratokat három helyen, három példányban készítették el, mindig a helyi szinten, ahol mondjuk az ügy történt, akkor elküldték a kerületre is a marsalatát, és a központba is, az STV központba. Tehát ezek az iratok gondolom több helyen megtalálhatók.
Most először 39-45 időszakra vonatkozólag, hogy az akkori, leegyszerűsítve mondom, titkos rendőrség, illetve nemzetbiztonsági hivatal mind akkor azt nevezték, ha jól emlékszem. Annak a fennmaradt anyaga pont a Csehszlovákia kettéválásakor, akkor ki tudja miért, de úgy is lehet mondani, hogy szerencsére a Szlovák Nemzeti Levéltárba került. Tehát ennek a fondja az ott van. Most egyrészt ez hozzáférhető volt a kutatók részére ez alatt a holt időszak alatt is, amiről eddig beszéltünk. Másrészt viszont nem valószínű, hogy mivel hogy ez az anyag ez kutatható most ebben az állapotban is, nem valószínű, hogy ez most hozzánk fog közeljövőbe kerülni. Sokkal valószínűbb inkább annak a lehetősége, és erről már voltak tárgyalások folytatva a belügyminiszter levéltár szakosztályának az igazgatójával, illetve az egész szakosztály egyes vezetőivel, hogy bármelyik szlovákiai állami levéltárból, tehát a nemzeti levéltár is ebbe beletartozik, köteles, illetve hát maximálisan együttműködni velünk, tehát akár kutatási, akár más projekteknek a területén, tehát mindenképpen ezt a fondot úgy ki tudjuk használni, mint hogyha nálunk volna. Tehát itt ez a fond, amely viszont nagy részben csak torzó állapotban maradt fenn, hiszen a kommunista titkos rendőrség, főleg a 40-es évek végén, 50-es évek elején nagyban gyűjtötte az adott személyekre, kompromittálható személyekre az információkat, és ez az anyag egyszerűen úgy járt, hogy tematikailag, amire szükségük volt, de nem csak erre az anyagra vonatkozik ez, hanem bármely más levéltári fondra is, tehát akár a Pozsonyi Állami Bíróságra, amelyik 49-től 53-ig működött, és a szlovák állami levéltárban van elhelyezve. Ott is rengeteg anyag például úgy eltűnt, hogy az 50-es években jöttek titkos rendőrök, bezárkóztak a raktárakba, majd két nap után egy csomó anyaggal elmentek, amit maguknak szépen tematikailag rendszereztek. Ezáltal megbontották az egész fondnak a elrendezését, és most hiányzik ott. Úgyhogy mi is nagyon kíváncsiak vagyunk levéltáros szempontból, hogy az az anyag, amit a szlovák információs szolgálat úgy jellemez, és még náluk van, mint történelmi anyag, és ez idáig ennek mennyiségét nem is folyóméterben, sem doboz mennyiségben, hanem csak köbméterekben adták meg. Tehát körülbelül.
Még 30...
Hogy mit fog ez rejteni? Valószínűleg lesz itt egy...
Mielőtt tovább mennénk 48 után. Itt van egy érdekes dolog. 39 és 45 között, 38 és 45 között például Somorja is Magyarországhoz tartozott. Na most gondolom valamiképpen ez is témája. Tehát vizsgáljátok az intézet azokat a bűnöket, hogy így mondjam, amelyek az akkori Magyarország területén történtek. Hiszen a mai Szlovákia lakosságának egy részének ősei, vagy egy része, akik élnek, azok ott éltek. Van-e valami ilyesmi, vagy van-e kapcsolatotok a magyarországiakkal ezzel kapcsolatban?
Vannak, felvettük a kapcsolatot. Ezek a témák mindenképpen csak intézetek közti kooperációnak az eredményeképpen lehetnek földolgozva, hiszen az elképzelhetetlen, hogy mondjuk az adott országrészről az anyagot valahogy mi betyűjtsük, mert erre jogunk sincs, meg különben is akkor maguk az egész anyag fondrészek lennének fölbontva.
De ha valaki hozzátok fordulna egy olyan ügyben, amely ezt az időszakot érinti, akkor ti a hivatalos eljárás keretében ugyanúgy azokat az iratokat beszereznétek?
Ilyen eset még nem fordult elő, de valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Viszont maga ez az együttműködés még nincs olyan szinten, hogy erről most ebben per pillanat szó lehetne. Tehát maga az intézet lehetővé teszi, mivel hogy tanult történészeket foglalkoztat, ha bár egyelőre még inkább csak adminisztratív tevékenységet folytatunk, de voltak projektek is kidolgozva, és a projektek közt bizony voltak olyanok is, amik ezt a tájegységet illeti, illetve úgyhogy magyar témát érintenek, hogy így fejezzem ki magamat.
Jó, akkor most menjünk 48 után, hogy most mi van az ottani iratanyaggal.
És most inkább már itt a levéltárról beszélek, hiszen maga a levéltár, ha úgy lehet mondani, az adja a magját az egész intézetnek, hiszen arra az anyagra, amit kezel, illetve kezelni fog az intézet tevékenységének nagy része alapulni. A levéltár ez idáig a szlovák információs szolgálattól veszi át az anyagot, tehát azt, amit jól megjegyezted, nem egyenesen Csehországból hozott el az információs szolgálat, hanem 93-ban ezt először Lőcsére, illetve Nyitra-Szerdahelyre vitték, majd Lőcsén ennek nagy részét fel is dolgozták, tehát inventarizálták, és a szlovák információs szolgálat ezt 97, tehát a Lexaféle információs szolgálat még ők fogták és vitték el Lőcséről. Méghozzá eléggé szakszerűtlenül, ugyanis az inventarizált anyagból körülbelül 40 dobozt adhattak Löcsén, nem tudjuk, hogy miért. A kassai kerületi STB-nek az anyagából egyszerűen ott felejtettek, míg a Besztercebányait és a Pozsonyit azt átvitték. Ennek az anyagnak az átvétele szeptember 16-án kezdődött meg, tavaly, és a kassai kerülettel. Most már a pozsonyi kerületi anyagnál tartunk, tehát volt Szlovákiára első három kerület szerint van ez az anyag rendszerezve, tehát 68 utáni kerületek szerint. Most a pozsonyi kerületnél tartunk, és sajnos úgy néz ki, hogy a pozsonyi kerület van a legrendszertelenebb állapotban. Hogy ez most mennyire céltudatos vagy nem, azt inkább hagyjuk. Mi is csak találgatni tudunk. Tény az, hogy az átvételi jegyzőkönyvek szerint most már arra szorulunk, hogy iratot irat után ellenőrizzünk, és bizony vannak esetek, hogy nem jól a kettő dolog, tehát hogy hiányzik. Ezen felül a pozsonyi kerület anyaga néz ki úgy, hogy a legjobban volt ácskartálva, tehát összehasonlítva a Besztercebányai, illetve kassai kerület anyagával. Maguk ez az anyag, hogy mit rejt magában. Magának a központi kerületi szerveknek az adminisztratív iratai, illetve a járási szerveknek az iratain túl, tehát amik állnak az évenkénti iktatókból, illetve az adminisztratív iratokból. Ezen túl itt van a személyi, illetve az objektum dossziéknak az anyaga. Maga a titkos rendőrség nem csak nálunk, hanem Magyarországon is, Németországban, tehát Kelet-Németországban, Lengyelországban, tehát az egész keleti blokkban az 50-es években nyilvánvalóan szovjet mintára áttért a dossziés iratrendszerre, ami abban nyilvánul meg, hogy függetlenül attól, tehát hogy az adminisztratív iratok hogy voltak vezetve az egyes években, vagy a vizsgálati iratok, ezek egy idő után mind bekerültek a kerületi központba, illetve ott is voltak archiválva, és vagy személyi akták, vagy pedig objektumokra szóló akták lettek belőlük kialakítva. És ezekhez az aktákhoz, amiket dossziéknak nevezünk, ezekhez külön iktatókat is vezettek, ami megkönnyítette nekik a tájékozódást. Tehát ez az, amit, hogyha így megközelíteni szeretnék, aki már volt annak idején, illetve most is működik Cibulka, www.cibulka.cz, tehát ez a Cibulka féle oldal, ott, ha bedobunk egy nevet, akkor kiugrik egy regisztrációs szám. Tehát ez a regisztrációs szám valójában annak a regisztrációs iktatóban bevezetett dossziénak a száma. Tehát ez egy ilyen központi nyilvántartási rendszernek a létrejöttét eredményezte. Tehát nagy mértékben az egyes kerületi anyagok, az adminisztratív iratokon túl ezeket a dossziékat tartalmazzák. Hogy mennyiségben mennyit vettünk át, mostanáig körülbelül 800 folyóméternyi anyag az, amivel az intézet diszponál, tehát még nincs egy kilométernyi anyag, viszont ennek átvétele egy kicsit lelassult tavaly évvége felé, akadályok merültek fel, nem a mi oldalunkról. A szlovák információs szolgálat tőlünk csak 2-3 munkatársat enged be magához, aki tulajdonképpen ott az információs szolgálatnak az épületében elvégzi az iratoknak a titkosítatlanítását, feloldását fizikailag, igen, és utána kerül hozzánk ez az anyag, de facto mi levéltárosok sajnos előre sokszor nem is tudjuk azt, hogy mi kerül hozzá.
Én valami olyasmit olvastam, hogy az intézet feladatul kapta, hogy megalakulása vagy működése megkezdés után egy évvel nyilvánosságra hozza az Állambiztonsági Hivatal volt munkatársainak névsorát, az ügynökök névsorát. Ez reális dolog, hogy ilyen...